4 percen múlt 10 óra.
Tele vagyunk a kedvenc dalaiddal. Kezdődik egy újabb óra. Élőben a stúdióban Gábor János.
Az újabb óra pedig most már a Turmixot hozza, a közérdekű szolgáltató magazin műsorunkban, ahogy ígértem, tehát lelkész, múzeum igazgató és vidékfejlesztési miniszter szép sorban, és mindjárt mondom, hogy mi kapcsán. Ja, meg persze jön a Shannonféle Let the Music Play és Katy Perry újdonság és a Roar.
A legnagyobb slágerek neked járnak, neked járnak. Korona FM 100. Itthon vagy.
Nos, szóval kezdődik a Turmix. A kis és közép, illetve agrárvállalkozók országos szolgáltató egyesülete Bagolt-pusztára hívta a közelmúltban a mezőgazdaság területén érdekelteket szokásos éves tanácskozásukra. A rendezvényen előadást tartott Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is, aki a hazai gazdaság helyzetét elemezte a rádiónknak, kiemelt hangsúlyt helyezve egyébként a kalocsai piros aranyra, paprikára.
20%-kal több uniós támogatást kapunk, mint az előző hét évben. Mi magunk tudjuk kijelölni azokat a területeket, amelyeket kiemelten támogatunk. Ilyen a zöldség, gyümölcs termesztés, itt a paprika miatt különösen fontos, ebbe a körbe tartoznak az állattartók, illetve az élelmiszer feldolgozás.
Bővebben rövidesen, a kalocsai képviselőtestület újabb 5 évre bizalmat szavazott a Vizsgi Károly Múzeum igazgatójának, Romsics Imrének, hogy vezesse az intézményt. A régi új igazgatót pályázatának anyagáról, illetve az előtte álló kívásokról kérdeztük, mert abból lesz bőven.
A pályázatomban azt fogalmaztam meg, hogy hát nem csak egy jövőtervet vázoltam a döntéshozók elé, hanem leírtam azt is, hogy honnan érkezett az mondom 25 éve ezelőtt, vagy 21 éve ezelőtt, amit a igazgató lettem, és hon tartunk ma.
Beszámoló a Turmixban először meglehetősen népszerűtlen, végül mégis sikeresnek értékelt programot indított a Kalocsai Gyermekotthoni Intézeti lelkésze. Dr. Mészáros István arról mesél a mai műsorunkban, hogy miért fogadták kétkedve az otthon lakói az ötletet, hogy különböző egyenruhás szervek munkatársaival ismerkedjenek, egy kicsit másképp, mint ahogyan korábbi élethelyzetükben esetleg már találkoztak velük.
A Kalocsai Gyerekotthon őszintén szólva nem a lelkipásztori örömeimnek a tárháza. Amikor ezt az ötletet felvetettem, fölhördülés, fújogás, és hát negatív volt a hangulat, mert ők már találkoztak rendőrrel, bíróval, ügyésszel, de akkor éles volt a helyzet.
Hogy hogyan sikerült mégis őket összehozni, erről is több a Turmixban rövidesen.
Szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked. A tájékozottság neked is jár. Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin. Korona FM 100.
otthon vagy. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You had me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, 'cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire. 'Cause I am the champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. 'Cause I am the champion, and you're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. Now I'm floating like a butterfly, stinging like a bee, I earned my stripes. I went from zero to my own hero. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, 'cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire. 'Cause I am the champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. 'Cause I am the champion, and you're gonna hear me
a Turmixban, egy perc múlva 4:11. A közelmúltban a mezőgazdaságban tevékenykedők országos szinten is jegyzett nívós találkozójának adott otthont a Kalocsa-Dunapataj között félúton elterülő Bakot-Pusztai turisztikai centrum. Az Agrárfórum előadói és vendégei között egyaránt prominens vendégek szerepeltek, köztük Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel, aki prezentációja után nem sokkal távozott is a rendezvényről, de előtte még gyorsan sikerült ott Mike Szilvia kolléginánknak mikrofon végre kapni, és a hazai gazdaság aktuális helyzetéről, valamint a jövőképről faggatni. És ez a beszélgetés következik most, persze zanzásítva.
Mit gondol a magyar gazdaság helyzetéről?
A magyar gazdaság jobban teljesített, beleértve a mezőgazdaságot is az elmúlt évben, és az agráriumban 22%-kal tudtuk növelni a termelést. Az agrárexport az elérte a 8 milliárd eurót, ami szintén egy rendkívül jelentős teljesítmény. Tulajdonképpen tartjuk azt a csúcsformát, ami az elmúlt években hiányzott, és nőtt a mezőgazdaságból élők száma is, hiszen mintegy 5000 új gazda, 15000 új őstermelő lépett be, és megduplázódott az elmúlt két évben a kistermelők száma is. Erősödik a magyar mezőgazdaság a vidék talpnál, és ennek csalhatatlan jelei vannak. A jövedelmezőség 10%-kal nőtt, és a beruházások is 15%-kal nőttek ebben az évben.
Ezeket a szép számokat lehet-e még szebbíteni, lehet-e még jobban növelni?
Szerintem az elkövetkező évek ebben a folyamatban illenek. Van az agrárpolitikában egy folyamatosság, nincs évente új miniszter, nincsen ciklus közepén kormányváltás. Mi egy nemzetállamot építünk, amely otthont ad valamennyi magyar embernek, és ehhez a biztosíték az alkotmány, a földtörvény, amelyek hosszú távra mutatják azt, hogy vidéken a földművelésből élők, a gazdálkodók megkapják azokat a lehetőséget, amelyek ahhoz kellnek, hogy boldoguljunk, munkahelyek legyenek és megélhetés. És ezáltal a magyar vidék azt fel tud hozni. Ma is virágzó közösségeink, seres gazdáink, mint a gazdaságaink vannak.
Az új uniós ciklus milyen lehetőségeket rejt a mezőgazdaságban tevékenykedő gazdák számára?
20%-kal több uniós támogatást kapunk, mint az előző hét évben, és kötetlenebb a felhasználás a magyar állam számára. Tehát mi magunk tudjuk kijelölni azokat a területeket, amelyeket kiemelten támogatunk. Ilyen a zöldség gyümölcs termesztés, itt a paprika miatt különösen fontos, ebbe a körbe tartoznak az állattartók, akiket tudunk segíteni konkrét pályázati forrásokkal, illetve az élelmiszer feldolgozás, ahol szintén többet tudunk majd a kapacitások kiépítésére, felújítására fordítani.
Ha már megemlítettük a paprikát, és ha már itt vagyunk Kalocsán, a környékben élő gazdáknak is fejfájást okozott ugye a fagykár, amelyre ugye kár enyhítési kérelmet nem igazán adhattak be a gazdák, viszont jelzi az idei év, hogy erre igazán szükség van. Ezzel kapcsolatban terveznek a lépéseket.
A kárenyhítési törvény nem tartalmazta azt, hogy szeptember végén, október elején fagykár lehetséges, erre nem volt példa korábban Magyarországon, és végig kell gondolnunk azt, hogy milyen szabályozás kell hozzá. De a paprika ágazat helyzetének a javítása az is kell, hogy a magyar terméket, a magyar minőséget jobban tudjuk megkülönböztetni az import termékektől. Itt kell egy összefogás az érintett szereplők részéről is, hogy a magyar minőségi paprika az árban, megjelenésben is visszakapja azt a korábbi helyet, amit akár a belföldön, a gasztronómiában is betöltött, akár a külpiacokon. Ma is van érdeklődés, ma is van kereslet ezekre a termékekre. Én szerintem úgy, hogy a libamájat és a víziszányos ágazatot sikerült megmenteni, vagy a dinnyágazatot, ugyanazt kell csinálni itt, és össze kell fogni, és akkor együtt az ágazat szereplői, a feldolgozó kereskedők és az állam fel tudjuk futtatni ezt a fontos és értékes ágazatot.
Az idei példa az akkor azt mutatja, hogyha ehhez van egy összefogás, ahogy miniszter úr is említette, akkor innentől kezdve akkor lehet, hogy számíthatnak arra, hogy a jövőben, ha ehhez a mostanihoz hasonló példa újra megismétlődik, akkor számíthatnak majd támogatásra, kárenyhítésre gazdák?
A kárenyhítési dolog az szerintem egy rövid távon megoldható kérdés. Ennél sokkal nagyobb probléma az, hogy a piacon hogy tudjuk értékesíteni a termékeket. Nagyon olcsón termelő konkurenseink vannak, nekünk a minőségre és a termék megismertetésére kell a hangsúlyt helyezni, ebbe is készek vagyunk együttműködni.
Említette miniszter úr az előadása kapcsán, hogy például ugye rengeteget exportálunk és importálunk. Miben rejlik a jövőnek a kulcsa, hogyha lehet így kérdezni?
Szerintem a magyar termék megjelölésben, a hungarikumoknak a népszerűsítésében rejlik az a lehetőség, hogy ismertebbé tegyük a különbséget a paprikák között, és ha ez van egy olyan termelői háttér, aki képes az egységes minőséget és a mennyiséget is produkálni, és egy olyan feldolgozó, aki mindezt összefogja, vagy részes ennek a együttműködésnek, akkor vissza tudjuk hódítani a piacokat.
Így legyen, köszönöm szépen.
Köszönjük.
Köszönjük a beszélgetést Mikes Szilviának, illetve persze Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszternek, egyenesen Bakott pusztáról, a legutóbbi országos agrárfórumról. Na most ennek a rendezvénynek volt egy másik vendége is, aki sokkal mélyebb betekintést engedett a helyi gazdaság viszonyokba, vele jövünk vissza mindjárt. akkor a FM 100 benne tényleg a New Kids on the Block új dala. 8 perc múlva lesz 10:30 továbbra is Turmix, tehát is benne Bakot-Pusztai Fórum, ennek folytatása érkezik. A legutóbbi országos agrárfórumról jelentkezünk. A műsorunk első feléből már az derült ki, hogy a rendezvényen ugye előadóként közreműködő Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter hogyan is látja az ország gazdasági helyzetét, de vajon mi a helyzet szűke hazánkkal, milyen reményekkel válhatunk neki 2014-nek, és mire számíthatnak a gazdák a jövőben. Mike Szilvia mindez Bányai Gábortól, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökétől kérdezte, aki maga is ott volt persze ezen a fórumon.
Hogyan értékeli a legutóbbi uniós ciklust?
Köszöntöm hallgatókat! A 2007. január 1-jével kezdődő és december 30-ig záruló első teljes 7 éves fejlesztési ciklusban Magyarország összevetőleg 1500 milliárd körüli agrárfejlesztési támogatást, agrárvidékfejlesztési támogatást, és 7000 pár száz milliárd forintnyi, közel 8000 milliárd forintnyi kohéziós uniós és hazai támogatást tudott megpályázni, illetve kipályáztatni. Ez akkora összeg, ami gyakorlatilag 9000 milliárd, majd 10000 milliárd forint. Ez egy fölvetítve 1 millió forint per koponya, és ezt, hogyha koncentráltan fejlesztésekben, munkahelyteremtésben, egyéb nagyon fontos közlés vállalkozói célokat figyelve befektettük volna jól, vagy jól fektettek volna be, akkor Magyarország 2007 után nem visszaesést, hanem legalább stagnálást, vagy erős növekedést produkáljon. Magyarul nagyon jó, hogy kaptunk sok-sokféle támogatási lehetőséget, egy éve mi is rengeteg ügyet tudtunk elrendezni, ami egy gazdag országban, ahol nincs válság, ahol rengeteg a munkahely, ahol már csak a kerítés kell kolbászba készíteni. Ott nagyon fontos, hogy hogy néz ki egy város központja, egy falu központja. Fontos, hogy most akkor a uszoda az feszített víztükrű legyen, vagy nem is tudom még milyen legyen, de nagyon fontos, hogy még az összes nem létező, eddig nem létező utat is le akarnánk kövezni, hogyha lenne rá szükség. Tehát rengeteg dolgot végre tudtunk belehajtani, de az derült ki összességében ebből a ciklusból, hogy a pénz nagy szépen el lett költve, általában sikeresen megpályázott ügyeket támogattunk, de nem okozott áttörést Magyarország gazdaságában, nem okozott fellendülést, sőt a 2010-ig a munkanélküliség növekedése volt a fő mutatója a érkező 1000 milliárdoknak. Magyarul közepes alatti, inkább kétharmados a teljesítménye az első fejlesztési időszaknak. Tehát magyarul nem azért, mert akkor ellenzéki képviselő voltam, meg nem azért, mert most kormánypárti vagyok. Egyszerűen a tények azt mondják, hogy nem sikerült jól befektetni 10.000 milliárd forint, akkora összeg, amiből már látszani kellett volna az alagút végén a fénynek, és nem a szembeli vonatnak. És amikor a gazdasági válság bennünket elért 2008 végén, hogyha akkor nem ilyen 600 és 1000 milliárd közötti összeget adott volna az akkori kormányzat, vagy tervezett volna meg magyar gazdaság talpraállítására, nem mondjuk ennek a többszörösét, akkor itt Kalocsa környékén, vagy a megye bármely pontján munkahelyeknek a száma növekedne, a gazdaságban szereplő vállalkozások ereje nőtt volna, a piacokat nem veszítettük volna el, és hát sokkal jobb lenne az életét Bács-Kiskunba. Tehát ez az én olvasatomban a nagy lehetőségek, de az elherdált és felelőtlen költekezési időszakának mondható, és nekünk sajnos ezt annyiban kellett folytatni, hogy mitán minden uniós tervet, amit egy kormány Brüsszellel közösen elfogad, megköti rá a szerződést, abban nincs módosítási lehetőség. Brüsszel nem engedte, hogy módosítsunk rajta, nem engedte, hogy digitális táblák helyett inkább munkákat teremtsünk, nem engedték, hogy a különféle jóléti támogatások helyett inkább a gazdaságot fejleszthettük volna. Magyarul elrontottuk kétharmada az eredmény ennek a ciklusnak.
Akkor ez a megyei szinten is ugyanez a tendencia jellemző, hogy a pénzek nem oda kerültek, ahova igazából kellett volna, vagy óriási szükség lett volna. Milyen volt ebben a ciklusban egyébként a mezőgazdaság teljesítési szintje vagy képessége az elmúlt időszakban megyénkben?
Minden elnyert támogatás nem mondjuk azt, hogy rossz célra ment, csak amikor válság van, akkor először is meg kell teremteni a biztonságos élet lehetőségét. A vállalkozásokat meg kell erősíteni, hiszen a versenytársaknak nem volt ilyen mértékű visszaesés, mint Magyarországon. Az ázsiaiak meg aztán még szárnyaltak is az európai, meg az amerikai válság után. Tehát mi ezért veszteseké váltunk, mert nem voltak jó, innovatív, tehát milyen új, modern fejlesztéseink. Az agráriumnak a teljesítménye a gabona termesztő ágazaton kívül nem mutatott nagy áttörést. Én nem érzem úgy, hogy a magyar agráriumnak az export piacokon lévő teljesítményen túl, mondjuk a hazai mikro, kis és közepes vállalkozások vállalkozó, agrárvállalkozók olyan jól éreztek magukat, nem azért, mert buták, hanem egyszerűen az akkori kormányzat úgy tervezte meg az uniós pénzeket, meg az agráriumban is, hogy a nagyoknak adta a zömét. És ebből nem lehetett kilépni, sőt, 2010-re nem maradt szinte, csak az utolsó 2-3 esztendőre, ami a ciklusból uniósból hátra volt, 280 milliárd volt az 1500 milliárdból. Tehát ezzel nem lehetett csodákat tenni, ebben nem lehetett segíteni akár a paprika termesztőket, a szőlőtermesztőket, nem lehetett segíteni a egyéb nagy kézimunkagényű ágazatoknak a fejlesztőit, fenntartóit. Magyarul az agráriumban is azt tudni kell, hogy 130-40 cég kapta az összes támogatást 80%-át, amit nem sajnálunk tőlük, csak a 180 cég az durván alkalmaz 20 ezer embert, miközben a magyar agráriumban csak a Bácsonyi részében 30 ezeren dolgoznak, vagy élnek meg belőle, gazdálkodnak. Tehát ez egy aránytalan és igazságtalanosztási rendszer volt, de ebből csak most januártól tudunk kitörni. Januártól induló új fejlesztés időszakban lehet majd ezek a hibákat még utoljára kiküszöbölni, és van esély arra, hogy a magyar agrárium, a magyar élelmiszergazdaság húzó ágazat lehet nem csak így makró, tehát az egész ország szintjén, hanem lent a faluba, lent a legkisebb tanyavilágba is, hisz nekünk az a célunk, hogy ne meneküljenek el innét a Kalocsa környéke, vagy a bácskaiak, vagy a ki tudja ezen világ, bácsai világ bármelyik részéről, nem találjanak itthon számítást, jó számítást és megéletést.
Hogyan próbáljuk meg ezeket a hibákat, ezeket a csorbákat, ezeket kijavítani, ezeket a lyukakat betoldani a jövőben?
A legfontosabb üzenet, hogy a magyar gazdaság fejlesztésére négyszer annyi pénzt szánunk az uniós fejlesztési források, ami részben hazai forrás ezekből, tehát a korábbi 1000 milliárd forintnyi lepályázott összeget 4200 milliárd forint lesz az az összeg, amit a mostani magyar kormány, az Orbán kormány erre a célra megjelölt és Brüsszelre elfogadtatott, és a tárgyas már lezárult, ezen része lezárult. Az agráriumban pedig végre olyan áttörés van, hogy nem a nagy több ezer hektáron gazdálkodókat támogatjuk, vagy amit nem sajnálunk, hogy most tovább is mondom, de nézze meg egy 10-20 hektáron gazdálkodó környékbeli gazdát, hogy milyen tisztességgel dolgozik, milyen tisztességgel szeretne megmaradni a legelőjén, a szántóján, vagy éppen a zöldség kultúrán, vagy akár bármilyen más tevékenységben, és neki alig jutott forrás, miközben a több ezer hektáros gazdaságban meg dőlt a pénz, amit még egyszer nem sajnálok, csak aránytalanság lett a vége, és ezeknek a nagy gazdaságnak kéne eltartani, hogy ezt a szerencsétlen nem támogatott és versenyképtelenített kisebb termelőt, akinek majd a szociális járulékát, a munkanélkül segélyét, vagy bármit, amit megbírva magának termelni, de amit a versenyképtelenítette a fejlesztés időszak, az előző kormányzati szektor időszaka, vagy talán értéket mondani akarok, ebből az fog következni, hogy ha ezt nem bírjuk orvosolni, akkor ezek a számosan több tízezeren Bács-Kiskunból is felhagynának a termeléssel, és ott lenne a nyakunkon az, hogy ezek a szerencsétlen emberek, akik becsülettel dolgoztak, eladnak mindenüket, és itt fognak lézengeni zombiként a környéken, miközben 2002-ben még Bács-Kiskunba 240 ezer bejelentett adószámmal, adóhatósági jellel rendelkező termelő volt, persze ott köztük nagyon nagy termelő volt, nagyon kis termelő, ezzel szemben szinte tizedére esett vissza azok számok, akit mondottam előbb is, hogy meg akarnak élni az agráriumból. Nagyon fontos lenne, hogy az agrárium kitöltse a munkaerőpiaci szerepét is, tehát a nagyüzemi méretek alatt meg kell erősíteni azon gazdasági ágazatokat az agráriumban, amelyek a kézimunkaerőigényes dolgokat állítják elő. Így az sem járható, és szerintem szégyene a magyar mezőgazdaságnak, hogy odáig jutottunk a paprika termesztésbe, hogy ha jól hallottam, ez egy rossz hír, Kalocsa környékén negyedére esett vissza az elmúlt 20 évben vagy 10 pár évben a paprika termesztés, és egy különleges magyar hungarikumról, egy Fischer nevéről van szó, talán nem kell elmondani, hogy az mennyire fontos nekünk mindannyiunknak. Tehát ezt sajnos hagyták, tehát a támogatás nélkül ők sem bírnak fönnmaradni, és én azt látom, hogy feladtuk az összes ilyen komoly termelési struktúránkat 2006-tól és 2004-től az uniós tagadástól kezdődően, miközben a versenytársaink mindent elkövettek, a lengyelek, a csehek, a szlovákok, hogy megmentsék az agráriumokat, miközben megadottuk a támogatás nagy részét, 145 cégnek 80%-át a támogatást adottuk minden esztendőben. Ebben 10 óra van változás, ezt igyekeztünk megfékezni, de ezek le vannak szerződve, és ezek úgy voltak alakítva, hogy ebben nem lehet kitörni. Sőt, mi voltunk olyan ostobák magyarok, nem ami kormányunkat, az előző kormányunkat, hogy a magyar cukorrépa termelést föladtuk. Az uniós irányelv az volt, hogy 25%-kal kell csökkenteni a cukorrépa termesztést, a kvótákat, mert hogy túltermelés van, ezt hazudták nekünk. De a magyar kormány, akkor vagy a kormány és annak agrárminisztere úgy interpretált ezt, hogy 25 75%-ra kell csökkenteni. Tehát mi nem 75%-ra vittük le a termési volument, hanem 75%-ra csökkentettük. Ezzel megint több ezer termelőt rúgtunk fenékbe, veszítettük el a magyar cukoripart, és most iszonyatos drágán veszünk ahhoz képest a cukrot, amikor mondták, hogy azért kell feladnunk, mert a nátszukor sokkal olcsóbb, és az letöri az árakat. Amint abbahagytuk a termelés 2008-9 magasságába, bezártak a cukorgyárainkat, kizettünk a 21 milliárdot, adtak cserébe, hogy feladtuk a több száz milliárdot érő cukorpiacunkat, cukorgyártásunkat. Ezután a nátszukor ára hirtelen fölment, és a mai napig ennek a levét iszuk, és miközben egyik legnyereségesebb ágazat volt az agrárium növénytermesztési szekciójának.
Engedje meg, hogy egy kicsit visszakanyarodjak a paprikához. Van esetleg olyan terv, olyan lehetőség, ami közvetlen Kalocsát, illetve környékét érinti?
Én remélem, hogy lesz, nem az én fejembe kellnek megjelennie, én nekem tudnom kéne majd róla, hogy amikor paprikával, vagy bármilyen fűszernövény, amihez itt értenek, amihez itt a volt tudás, és amiben nem tudom, hogy mit jelent a megértés küszöb valakinek, hogy egy hektárból hány százezer vagy hány millió forint kell ahhoz, hogy folytassa a termelést, de ez a vidék itt a Dunának és meg a csatornának köszönhetően, Jóföldnek köszönhetően, ez aranyat tudna teremni, piros aranyat mondhatnák, így, akik ezt így hallgatják. Ennek a sárközi résznek, itt Soltól le egészen Dusnok, akár Sükös alá is mondhatnánk ezt a nagy távolságot, a nagy térséget. A fűszernövénytermesztés, vetőmagtermesztés óriási perspektíva. Ezen túl pedig ugye itt azért vannak nagyon jó legelők itt Kalocsa északkeleti részén is. Itt az áltenyésztés szinte a legetető formája minden, szinte a legtöbb vizes környezetben lévő legelőnél nagyon jól működhet, illetve miért működhetne jól vagy jobban a világban? Élelmiszerhiány van folyamatosan. Az ázsiai népek számbeli gyarapodása miatt át kell térjenek, mert pusztul a környezet, ott a nagyobb népesség miatt pusztul a termőföld, és nincs elég, tehát nem éheznek, de egyre jobban megjelennek vevőként az európai, az amerikai vagy a dél-amerikai piacokon, és viszik az európai szokásnak megfelelő fogyasztási cikkeket, és szinte azt mondják az előadások, hogy 2020-ra nem lesz eladhatatlan semmi, mert akkora igény lesz Ázsia, India, Kína, meg egyéb térségeiből. Magyarán megmondva, én szerintem most kéne eszedni magát a kalocsakönyöki agráriumból élőknek kibírni, ami még ez az egy év, ami még előttünk van az új támogatások megérkezéséig. Bírják valahogy ki, mert szerintem egy nagyon-nagyon gazdag, gyarapodó konjunktúrával, konjunktúrában telítődő, vagy telő? Hogy mondjam? Konjunktúrával tehát konjunktúr, magyarul konjunktúr lesz itt Kalocsa környékén, és a magyar agrárium alapanyag termelésének és a piaci lehetőségei okán.
Akkor mi lesz veled így magyar gazdaság, mi lesz veled így kalocsai paprika?
Ha vágyaimat akarja hallani, akkor azt már azért elmondottam. Szerintem a kalocsai, vagy Kalocsa környéki települések gazdasági lehetőségei elsősorban az agráriumban lehetnének. Ha ipari fejlesztést akarnak Kalocsára hozni, magam részéről teljes szívvel támogatom, hogyha rajta múlna, csak akkor én idehoztam volna már mindenkit, mert ez a vidék ez sokkal többre képes, mint amit produkálnak az elmúlt 11 pár esztendőben. De Kalocsa térségének arra alapozva, hogy egyrészt szükség van élelmiszerre. A szükség van, hogy a városainkban, a legtöbb városunkban most már látható egy ipari fejlődési trend, egy tendencia, aminek következtében rengeteg ipari létesítmény gyár épül, nem csak Kecskeméten van, hanem ez a Győrben máshol is. Most ezek a gazdasági központok munkaerőt hívnak el a környékükről, tehát egy belső népvándorlás mindig lesz az országban, de szükség lesz a munkaerő, de ennek következtében, hogy ott növekszik a gazdasági potenciál rendelkező vállalkozási száma, nő a fizetőképes kereset a munkavállalóknak köszönhetően, ebbe az fog következni, hogy szükség lesz reményünk szerint, ha ön is a többi magyar asszony megveszi a magyar árut a boltokból, akkor például az élelmiszergazdaságnak szép jövő lesz. Ha igaz az, amit mondtam, és már pedig ezt még senki nem cáfolta, mert mást is lehet hallani, az élelmiszer igény növekedése, sőt sok esetben a hiány fellépése miatt szintén azt mondom, hogy most senki ne adja fel az agrártermelését, sőt, ha tudja, akkor fokozza, sőt, ha tudja, akkor feldolgozó bázisokat bármilyen ami integrációval, összefogással hozzanak létre, akár meg a paprikára is, oldják meg, hogy ennek a piaca biztosat legyen, mert ez nem a kormánytól függ, hanem a termelőknek, meg a feldolgozóknak a felelőssége. A kormányzat fog tudni segíteni fejlesztési támogatásokkal, de a döntés helyébe kell meghozni. Szóval magyarul, ha Kalocsa környékét vesszük alapul, az agráriumra, az öntözéses gazdálkodásra én számítanék. Az állattartásnak itt voltak hagyományai, és szerintem lesznek is. Nem beszél, hogy az ártéri erdőkben is sok mindent lehetne itt a környéken megmosteni az erdészeten munkáink kívül. Akkor nem beszél arról, hogy iparilag bár fejletlen a térség, de a láthatólag, hogy a fogtőig az a élelmiszerfeldolgozás, vagy is másodlagos élelmiszerfeldolgozásnak sem mondhatom, mondjuk az olaj présüzem, vagy olajfeldolgozó, de mégiscsak egy iparszerű tevékenység folyik ott. Hasonlókra van esélye Kalocsa térségének, és ezen túl pedig nem kell, hogy elfelejtessem önökkel, sőt, biztatom önöket, hogy az ország legszebb városa Kalocsa. Ez a nagyon szép barokk városközponttal is rendelkező település a gondozottságával, a szomszédban lévő településekben élőknek a különleges nemzetési kultúrája vagy vonzerő lehet, tehát magyarul a turisztikában is tessék gondolkodni. A turisztika a legtisztább ágazatok egyike, hisz arra az a lényeg benne, hogy én, mint vendéglátó, tudjam ön tisztességgel fogadni vendégként, és a mosolyjal, a jó szolgáltatásokkal, a minőségi munkával ön vissza fog térni még másik 10-20 emberre. Magyarul ez egyik ez az ember belső mi voltjából fakadó legegyszerűbb vállalkozási forma, vállalkozási lehetőség, gazdasági tevékenység. Magyarul ipari fejlődést, hogyha helyben van rá szándék, igény, akkor a 4200 milliárdnyi hazai és uniós támogatás, ami a magyar gazdaságba kell belejön, van rá lehetőségünk, hogy ide is juttassunk, illetve van lehetőség arra, hogy az iparon túl turisztikában, az agráriparban, az élelmiszerfeldolgozóiparban is jussanak ide források. Magyarán szerintem itt azt a döntést kell meghozni az önök helyi honfitársainak, hogy akarnak-e, mert a lehetőség meg lesz, hogy akarnak-e vállalkozni.
Nagyon remélem, hogy a helyi vállalkozók és a helyi gazdálkodók is ezt így gondolják. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Köszönjük szépen Szilvának is, illetve természetesen Bányai Gábornak, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökének a Bakott-Pusztai Országos Agrárfórumról. Azonnal visszaterünk egy ízig-vérig kalocsai témával. A Viski Múzeumban látogatunk el, ahol Romsics Imre nyilatkozott nekünk arról, hogy újabb 5 éves megbízást teljesíthet itt Kalocsán, bővebben, rövidesen.
A tájékozottság neked is jár. Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin. Kolon FM 100.
A szekély, és ködbe iázik a szamár, lebeg a szögre akasztva az idő, de a mami ma még hazavár. Ragad a hajnal, süpped a beton, és visszafele forog a földtől. Egy angyal zúg le a gangról, mert az a bánat rostás kardjába tölt. Nem tudom a nevet, csak hallgatom, mit ugat a mély. Szívesen szánkóznék lefele vele, de engem nem hoz már a meredély. Bőg le az ujjad, dőj meg egy kicsit, míg hánysz, én tartom a fejed. Rakétákat lő a teli hold, s te valahogy nem találod a helyet. Ajjajjaj, hogy leveled felkapott a vihar. Ajjajjaj, ajjajjaj, lehet a szívben is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden város kalakatlan, minden zseni ügyetlen, félős nyuszi csak a kalapban. Az ereinkben lüktet a vér, rezeg az emberben minden atom, és csak azt éved el, aki éhér. De ha csak dünnyögsz, mardosod magad, és nyaldosod a sebeide. Ami ma még az ajtón bejött, holnap a kulcsukon kimegy. Ajjajjaj, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajjaj, ajjajjaj, lehet a szépen is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden város kalakatlan, minden zseni ügyetlen, félős csuszi csak a kalapban. Ajjajja, ajjajja, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajja, ajjajja,
a szépen és szivatal. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden városka lakatlan, minden zseni ügyetlen, céltalan üzenet a palacban.
FM 100-on a Torvégzban. Na nézzük, hogy mi van még a közérdekű magazinunkban. Határozott a kalocsai képviselőtestület arról nemrég, hogy újabb 5 évig kifoglalhatja el a helyi Viski Károly Múzeum igazgatói székét. A grémiumtól az intézmény korábbi igazgatója Romsics Imre kapott bizalmat, akit arról kérdeztünk, hogy milyen célokat fogalmazott meg pályázatában. Mint kiderült, idén januártól rázós időszak kezdődött, nem csak a Viski, hanem több kiállítótér és a tájház életében is.
Képviselőtestület újabb 5 évre megbízott a Viski Károly Múzeum igazgatásával, ami természetesen nagy örömmel fogadok, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki támogatta ezt a döntést, de elsősorban képviselőknek, képviselőasszonyoknak. A köszönet az azt gondolom, hogy egy elmúlt 24 éves igazgatási pálya után szól szinte mindenkinek, hiszen a munkatársaim nélkül természetesen ezeket a feladatokat nem lehetett volna ellátni, amit elvégeztünk. És hát a kalocsai közönség és a kalocsa környéki közönség is, aki érdeklődik a múzeum iránt, úgy a programok iránt, vagy akár tárgyak segíti a gyűjteménynek a fejlesztését. Hát mindenkinek köszönettel tartozom. Mondjam azt, hogy a várospolgárság a munkatársak nélkül, és a fönntartók nélkül természetesen ez is hozzátartozik, hogy ekkora munkát nem lehetett volna elvégezni itt a 24 esztendő alatt. De a pályázatomban azt fogalmaztam meg, hogy hát nem csak egy jövőtervet vázoltam a döntéshozók elé, hanem leírtam azt is, hogy honnan érkezett az múzeum 25 éve ezelőtt, vagy 21 éve ezelőtt, amit a igazgató lettem, és hon tartunk ma. Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó átgondolt stratégia szerint próbáltam eddig is építeni a múzeumot. Hát először is az épülettel követ foglalkozunk, hogy külső megjelenésében is múzeumhoz illődjön. Belülről a gyűjteményeknek az elhelyezése nagyon kardinális probléma volt, hogy a múzeumnak az elsődleges feladatát meg tudja oldani, ami a tárgyak őrzésének az elsődlegesége és a legfontosabb feladat tulajdonképpen, mondjuk így, ez a múzeumnak. Ezt követ megoldani, olyan gyűjteményeket alakítottam ki, aminek két gyűjteményes országos híre van, és járnak Kalocsára megnézni a kollégák, hogy hogyan kell mondjuk fotótárat vagy textil gyűjteményt őrizni. Hát ezek a belső feladatok, amit tulajdonképpen kívülre nem is látszanak, ezek haladtak. És most a harmadik ütemben én azt gondolom, és persze ide hozzátartozik a belső tereknek is az átalakítása, ami csak egy mai múzeumnak megfelelő színvonalú lett, én úgy gondolom, Kalocsán. A harmadik feladat pedig a múzeum pedagógiai programoknak a felépítése, ami ma, mondjam azt, hogy egy nagy divat a múzeumok körébe, hiszen e köré csoportosodik tulajdonképpen az összes múzeum feladatainak a nagy része. És hát, ahogy mondjam el, hogy ebbe is úttörő a Kalocsai Múzeum, sőt, olyan módszertannal dolgozik, amit még ma se követnek az országba. Mondhatnám azt, hogy szinte sehon. Tehát emiatt is járnak hozzánk, nagyon sok konferenciára hívnak előadást tartani, hogy beszéljünk arról, hogy milyen a kalocsai példa. És innentől kezdve kellene tovább lépni. Isten igazából a múzeum tovább lépésének az egyik akadálya, hogy kicsi a helyünk. Tehát valami módon bővíteni kellene az intézményt, és akkor volnának lehetőségeink, még más lehetőségeink, nem csak a múzeum pedagógia és a közművelődés terén, hanem a tudomány terén is, és talán a látogatószám bővítés is egy nagyon fontos feladatunk lehetne, de ehhez a mai tereink kevesek.
A Kalocsai Viski Károly Múzeum igazgatója a jövő kapcsán azt is kifejtette, hogyan képzeli el a korábban említett összevonást. Romsics Imre hozzátette, hogy erről valamennyi illetékes vezetővel egyeztetni és tárgyalni fognak még.
Hozzá tartozik a jövőhöz, hogy Kalocsaváros képviselőtestülete úgy döntött, hogy 2014. január 1-ét összevonja a Viski Károly Múzeumot, a Söffer gyűjteményt és a Népművészeti Házat. Ehhez a körhöz tartozik a kiállító terem is. Ez egy nagyon nagy feladat lesz, hogy hogyan lehet integrálni, egységesíteni ezt a négy intézményt. Ennek kell majd új feladatokat szabni, és persze nem szabad, hogy megálljon az az apró munka, amit én úgy gondolom, hogy ma már el is várnak tőlünk a kalocsaiak, a kalocsa környékiek. Hát ez egy nagyon nehéz esztendők elé nézünk, de talán-talán ez jótékonyan fog hatni az intézménye, és természetesen is bízunk benne, hogy különleges ajánlatokat tudunk majd kilépni a nagy közönség elé. Tehát az öt esztendőknek terveztem nagyon alapban, hogy milyen programelemeket szeretnék, tehát itt különböző évfordulók fognak megjelenni, csak egy példát mondjak, az esztendő az első világháború 100 éves fordulója. Egyelőre kicsit tartok tőle, hogy ebbe az összevonás között hogy fogunk tudni majd szakmai feladatoknak is megfelelni, de természetesen igyekezni fogunk. A Viski Károly Múzeum alá rendeli a döntéshozó az előbb említett három intézmény egységet, tehát hozzátartozó intézmény részek lesznek. Tehát magyarul a Viski Károly Múzeumot fog futni. Én azt a javaslatot tettem, hogy ne úgy vonjuk össze, hogy eltűnjenek az előző elemek, hanem még ezt persze át kell gondolni, de valószínűleg a söfergyűjtemény az a Viski Károly Múzeumnak lesz a képzőművészeti osztálya. Most ezt idézőjelben mondom, hogyha lehet rádióban ilyet mondani. Tehát egy hozzátartozó intézmény rész, amely képzőművészete fog foglalkozni, megmarad a neve a söfergyűjtemény, külön működési engedélye van. Tehát valójában úgy szeretném, hogy épüljön föl ez a kalocsai közgyűjteményi hálózat, mint hogy valamikor a megyei múzeumi rendszer épült föl, hogy egy intézmény egy adószámmal, de különböző intézményegységek önállóan intézik a saját feladataikat. Természetesen ezt a koncepciót én megfogalmaztam a pályázatomban, Isten igazából január 1-e után fogunk ezekre a konkrét kérdésekkel foglalkozni. A szervezet az egy szakmai koncepció alapján épül föl, de az apró munka konkrét megvalósulás az január 1-e után következik. Az egy másik dolog, hogy a városa természetesen muszáj egyeztetéseket folytatnunk, hiszen elindul a következő esztendő költségvetésnek a tárgyalása. Tehát ez egy nagy probléma, vagy egy feladat, inkább fogalmazunk így, hogy a költségvetések hogyan készülnek el már az egységes intézményre, vagy majd január 1-e után ugye szétválasztják kettőbe a kulturális központot, ugye a muzeális intézményekre, és utána egyesül a kettő. De ez majd a döntéshozónak a feladat, hogy eldöntse, hogy melyik mód menjen. Én azt gondolom, hogy elég tapasztaltak vagyunk ahhoz, hogy bármelyik lehetőséget választja a fönntartó, ezt meg tudjuk oldani.
Romsics Imrét, a Kalocsai Viski Károly Múzeum régió igazgatóját hallotta, már is folytatódik a Turmix, benne nem mindennapi és kezdetben nem is feszültségmentes találkozásokkal a Városi Gyermek Otthonból, ahol egyenruhásokkal találkoztak egy program keretében. Az ötletgazdát, dr. Mészáros István atyát kérdezzük majd mindjárt.
Plastic dashboard Jesus. tell this boy which way to go. Guide the car, you got the keys. Farewell to mediocrity. Kicking off the cruise control and turning up the radio. Got just enough religion and a half a tank of gas. Come on, let's go.
A Turmix utolsó témájához érkeztünk, 6 perc múlva 11 óra, utána folytatódó egésznapos kívánság műsor, pontosabban annak vasárnapi rajtja érkezik a Korona FM 100-on. A kalocsai gyermekotthonban nézzünk el, jó? A valamennyi lakó testközelből megismerkedett ugyan már az egyenruhás szervek munkájából, csak hát ugyebár a rossz oldalról. Talán ezért sem avatott osztatlan sikert az intézeti lelkészként tevékenykedő templom igazgató dr. Mészáros István ötlete, hogy a fiatalok ismerik meg a bírók, ügyészek és rendőrök civil arcát. A foglalkozások végül úgy tűnik mégis elérték céljukat, mindenről dr. Mészáros István beszélt a Korona FM 100-nak.
Az Emberi Erőforrások Minisztérium kalocsai gyermekotthonában intézeti lelkészként is tevékenykedem, és a fiatalokkal a foglalkozás során mindig arra törekedtem, hogy ne csak egy ítéleti hitre nevelés, erkölcsi okítás legyen, hanem jogkövető magatartásra segítés is. Illetve hát mindazok a témák, kérdésköröket járjuk közösen körül a fiatalok, ami őket érdekli. És én úgy tapasztaltam, nyilván nem csak én egyedül, ez a kollégáimmal, a nevelőkkel együtt egy ilyen tapasztalatunk, hogy ezek a fiatalok egy zsigeri ellenszenvvel, egy utálattal vannak azokkal szemben, akik fogalmazunk így, a másik oldalon állnak. A rendőrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal, a büntetés végrehajtással kapcsolatban. És már 2 évvel ezelőtt is baráti, ismerősi körömből hívtam vendégeket az említett hivatásúak közül. Volt vendégünk rendőr, ügyész és így tovább. És 2 évente általában ki fejlődik a gyerekanyag itt az intézetben, és most arra érett meg az alkalom arra, hogy egy újabb kerekasztal beszélgetést rendezzünk. Ezeknek a helyszíne az intézetben lévő Szentkereszt kápolna. 16 fiatal vett részt ezeken a kötetlen beszélgetéseken, ahova először rendőr, azután nyomozóügyész, azután bíró, és pedig büntetőbíró, később pedig a büntetési hajtásban egy hivatásos állományú érkezett vendégül. Érdekes volt tapasztalni ezt, hogy a fiatalok mind kérdeztek, hogyan fogadták ezt, hogy egy egyenruhás rendőr vagy egy fegyőr ül velük szemben, és most nem, vagy ahogyan a bíró beszélget velük, és most nem tárgyalóteremben vannak, hanem lehet kötetlenebbül is. Illetve, hogy ezeknek az embereknek, ezeknek a hivatásukat gyakorlóknak is van emberi oldala, arca, akik kikapcsolódnak a családjuk körében, és így tovább, és így tovább. Szóval ezek nagyon tartalmas és jó beszélgetések voltak. Nyilván ezeket a meglévő alakat, ellenszenvet nem lehet egyik napról a másikra ledönteni. Ez hosszú munkának az eredmények legyen, ha lesz ilyen eredmény, de ezek a mostani találkozások egy jó fölütésnek, egy kezdetnek alkalmai voltak. Én hálás vagyok Hilász Gábor igazgató úrnak, Berta Samanyi Csaba igazgatóhelyettes úrnak, és hát minden barátomnak, ismerősömnek, akik vendégségbe jöttek hozzánk, hogy ezt fölvállalták, erre alkalmat adtak. Úgy gondolom, hogy a fiataloknak is, de maguknak, a vendégüknek is ez egy érdekes és hasznos találkozó volt. Én a fiatalokon is úgy láttam, illetve a vendégek is készségesek, készek arra, hogy a későbbiekben újra legyenek ilyen találkozók, beszélgetések. Hát a Kalocsai Gyerekotthon őszintén szólva nem a lelkipásztori örömeimnek a tárháza, és a kollégáimnak, az ottani nevelőknek, tanároknak is ugyanígy nem a sikereknek a kincses bányája, de egy nagyon nehéz terület. De gondolom, ezt a hallgatóknak nem kell bizonygatni. Amikor ezt az ötletet felvetettem, hogy ilyen vendégekkel hajlandók lennének-e találkozni, hozzáteszem, ez egy fakultatív lehetőségként kínált találkozó volt, tehát nem kötelező jelleggel vettek részt a fiatalok. Akkor egy fölhördülés, fújogás, és hát negatív volt a hangulat. Nyilván azért, mert ők már találkoztak rendőrrel, fegyőrrel, bíróval, ügyésszel, de akkor éles volt a helyzet. És aztán a hetenkénti találkozások meg egy pozitívabb irányba vitték el ezt a dolgot. Hangsúlyozom, fiatalok találkoztak fiatalokkal. Tehát az ügyész fiatal volt a rendőr, a bíró is, és a fegyőr is, tehát egy pörgősebb beszélgetés volt ez oda-vissza.
Köszönjük szépen dr. Mészáros Istvánnak, a Kalocsai Gyermekotthon intézeti lelkészének a beszélgetést, és hogy megosztott az észrevételeit a program kapcsán. További sikert kívánunk hozzá. Ez volt a Turmix. Legközelebb egyébként jövő héten szombaton lehet majd találkozni délelőtt 10 és 11 óra között hasonló jellegű magazinnal, nyilván akkor már teljesen más témákkal. Köszönöm szépen Mikes Szilviának az interjút, illetve Vörös Istvánnak a nélkülözhetetlen segítséget a műsor elkészítéséhez. Ennyi volt már a Turmix.
Szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix. A műsor, ahol vendégeim csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Kolon FM 100.
Készült a médiatanás támogatásával.
A média mecenatúra programban.